mennyire lehet első becsléshez képes statisztikai hiba határon belüli érték, vagy elmondható, hogy valamelyest már kilábalt az ipari termelés a válságból?
Az elmúlt 3 hónapban az ipar folyamatosan felülmúlt a várakozásokat. Mindig egy kicsikét óvatosabban álltunk ahhoz, hogy vajon mikor törik meg az ipari lendület, de egyelőre úgy tűnik, hogy képes a termelés lépést tartani a folyamatokkal, ami azt jelenti, hogy a magyar gazdaság motorjává itt a válság alatt egyértelműen az ipar lépett elő. Nagyon meglepően, hogy ezt láttuk egyébként az előző válság idején is, tehát a 2008-2009-es válság után is. Az ipar volt az, ami leghamarabb magára talált, és ezt tudta lényegében exportaktivitásról kihúzni a magyar gazdaságot a gödörből, vagy legalábbis annak a mélypontjáról, és hát ez látszódik most is. Az október adatok mindenképpen biztatóak, és egyelőre úgy látjuk, hogy ez a teljesítmény még a közeljövőben is kitarthat.
A külső vagy a belső keresletnek a erősödése játszhatott ebben erősebb szerepet?
Azt tapasztaljuk, hogy elsősorban az exportra való termelés az, ami erősödik. Most az októberi friss adatokban még nem látjuk a részleteket. Ez még csak egy első adatközlés. Az elmúlt 2 hónap alapján azt mondható, hogy itt egyértelműen az export kapacitások felpörgése jelentette a húzóerőt. Tehát lényegében azt látjuk, hogy a lezárások miatt elmaradott exportrendeléseket kezdték el gyakorlatilag rohamtempóban behódolni a gyártóvállalatok, és igazán, hogyha megnézzük, hogy mely szektorok biztosítják most a legnagyobb húzóerőt, akkor megint csak azt tapasztaljuk, hogy ezek olyan ágazatok, amelyek nagyon nagy többségében, tehát 80-90%-a is exportra termelnek, hogy így a járműgyártásról beszélünk, illetve a számítógép elektronikai optikai termék gyártása, de lényegében ez fűk elektronikai iparnak, de a 2 legfontosabb, legmeghatározott szektor Magyarországon ipari teljesítmény szempontjából, és amikor ezek az ágazatok jól húznak, amikor ezek tudják teljesíteni az exportrendeléseket, akkor bizony az egész ipart tudják magukkal húzni.
Főleg a megrendelések ugye húzzák ezt az ágazatot, de most ugye előttünk áll egy ünnepi időszak, ami szintén csak ugye leállásokkal, ugye szabadságolási időszakkal jár, illetve most a bezárások időszaka már itt van, és úgy néz ki, hogy még egy darabig velünk is lesz. Hogyan látod, ez lehet újabb lehúzó hatással az adatokra?
2 hatást gyakorol ez a második hullám itt az ipari teljesítményre. Ugye egyrészt azt látjuk, hogy közel sem olyan súlyos a lezárás helyzete, mint ami volt tavasztal, bár egyébként az esetszámok meg a halálozási számok nem voltak ennyire magasak, de mégis ugye az ipar vállalatok bezárták a kapuikat és leálltak a termeléssel. Ez okozta azt az óriási visszaesést. Jelen pillanatban erre nincsen példa. Mindentől kezdve azt mondhatjuk, hogy ez a második hullám egy kicsit más, vagyis tovább tud pörögni az ipari termelés, és a rendelés állomány magas mi volt, az segít abban, hogy legalább rövid távon a következő pár hónapban pörögjön a termelés. Nyilván lehetnek átmeneti leállások, hogyha egy-egy gyárban valamiféle probléma üti fel a fejét, de azt tapasztaljuk, hogy az első hullámban már egy begyakorolt rendszer lényegében kialakult, és az iparvállalatok is úgy reagáltak, hogy meg tudják elszeparálni egymástól a dolgozókat, amennyire lehet, és fenntartani a több műszakos termelést. Ez biztosítja azt, hogy minél inkább tudjon folyni a termelés, és kevésbé legyen érzékeny, akár helyi vírus módszpontra. Viszont a másik szempont az, hogy a második hullám hatására gyengül globálisan nézve, mint csak a munkaerőpiac, gyengül a globális kereslet, és hát nyilván előbb-utóbb ez érződni fog az új rendelések alakulásában, vagyis egyszer csak kifutnak a nagy megrendelés állományok, és nem lesz utánpótlás. Vagyis a második hullám hatását az ipari termelésben sokkal inkább 2021 második felében fog majd megérezni, úgyhogy most a lendület még viszi az ágazatot, a nagyobb problémát én inkább a jövő év közepe felé, második felében látom.
Az ING Bank vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallották. Nem lesz könnyebb lakást venni, ugyanis a bérek emelkedésénél gyorsabb ütemben drágulnak a garzonok, elsősorban a megyeszékhelyeken. Ezt mondta az Otthon Centrum elemzési vezetője. A fővárosban az átlagos nettóknak a 37, Debrecenben 39%-át kell lakástörlesztésre fordítani egy 40 négyzetméteres ingatlan esetén. Sókitót Gáborral Gál Zsuzsanna beszélt.
Óriási különbség mutatkozik most a garzonlakások áraiban megyeszékhelyenként, és a nettó fizetés arányában is. Milyen a helyzet, ez a tendencia, ez most így fog folytatódni, és növekedik a különbség, vagy ki fog ez egyenlítődni a jövőben?
Alapvetően én azt gondolom, hogy az ország különböző régiói között eleve van egy különbség. Tehát azt látjuk, hogy a jövedelmekben is, tehát nyilván a helyi gazdaságnak az összetételi, a teljesítménye, tehát hogy mennyire meghatározó a versenyszféra, ott milyen ágazatok vannak, tehát azért nagyon nagy eltérések vannak a versenyszférában is a fizetések között, és ugyanakkor az is, hogy egy helyi gazdaságban, egy adott ágazaton belül mennyire magas a hozzáadott értékű tevékenységeknek az aránya. A másik kérdés az, hogy a kis alapterületű lakásoknak a fajlagos ára az jellemzően magasabb szokott lenni, egyszerűen azért, mert sokkal több ember tud egy kisebb alapterületet megfinanszírozni, ezért nagyobb a verseny ezek iránt, a lakások iránt. Amit mi látunk, hogy a vidéki városokban valóban néhány nagyobb városban akár 20-30%-os különbség van a fajlagos ár tekintetében, tehát hogyha megnézzük az összes társasházi lakást, és itt most kifejezetten a téglaépítésűeket néztem meg, ott az átlag ár mondjuk Debrecenben közel 400 ezer forint. Ehhez képest, hogyha csak az egyszobásokat nézzük, akkor 29%-kal magasabb a fajlagos ár. Én azt gondolom, hogy Debrecen ilyen szempontból tényleg kiemelkedik. Egyrészt az egyetlen 200 ezeres városunk, másrésztől pedig olyan egyetemi központ és ipari központ, és emellett a szolgáltató szektor is igen komoly fejlődésnek indult az elmúlt néhány évben, ami kiemeli a többi, akár a régió központok közül is. Úgy gondolom, hogy itt például nagyon komoly a befektetői kereslet, és ezek a kisebb alapterületű lakások, ezek kifejezetten alkalmasak arra, hogyha valaki mondjuk egy mérnök vagy egy orvostanhallgató külföldről megérkezik egy munkahely vagy az egyetemi tanulmányai elvégzésére, akkor jellemzően ők ilyen típusú bérlakásokat keresnek. Tehát itt nagyon komolyan van igény a rövid távú, vagy hát ilyen egy-két év szóló bérlakások iránt, tehát ez nem csak saját célra történő vásárlásokat indukál, hanem befektetéseket is. Győrben is ugyanezt a különbséget látjuk. Ugye Győr egy nagyon stabil helyi gazdasággal rendelkező város, tehát itt sem gondolom, hogy meglepő az, hogy van igény arra, hogy nem csak saját lakhatási célra, hanem befektetők is vásárolnak. A többi városban is van jellemzően különbség, ezek általában olyan 5-10% között szórnak.
És a hallgatók, vagy az első lakásukat kereső fiatalok mennyire tudják vállalni ezeket a törlesztő részleteket? Például számokat nézve Budapesten az átlagfizetés 37%-át, Debrecenben a 39%-át kéne a törlesztő részletre költeni. Ezt tudják vállalni, vagy feltétlen szükséges szülői segítség?
Alapvetően én azt gondolom, hogy a törlesztő részlet az egy kicsit bizonytalan támpont, mert általában a teljes lakás megvásárlásának a költségét azt nem lehet bankhitelből finanszírozni, tehát mindenképpen kell egy saját tőkének lenni. Ugye amit legtöbbször összetoktunk hasonlítani, az, hogy a havi bérleti díjnak a terhe az hogyan viszonyul egy törlesztő részlethez. Csak ugye a nagy különbség az, hogy ha valaki albérletet fizet, hogy gyakorlatilag nulla önrésszel be tud lépni egy lakásba, és tud abban élni. Az albérlet árakban, főleg a COVID hatás következtében láttunk egy erőteljes csökkenést, főleg a tavaszi időszakban, elsősorban Budapesten. A vidéki városokra ez nem volt annyira drámai hatású, de ott is volt azért egy olyan 10% körüli mérséklődés, és az őszi szezonban szintén stabilak maradtak ezek az alacsonyabb árak, illetve néhol 2-2,5%-os további csökkenést érzékeltünk. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen 130-150 ezer forintos albérleti ársávban tudnak bérelni. Nyilván, hogyha két ember bérel egy kisebb lakást, akkor feleződik ez az albérleti díj, de nyilván ezen még van rezsiköltség is. Ezt összevetem azzal, hogy nekem 5-10-15 millió forintot kell első körben, tehát saját részként beforgatni, és a fennmaradó részre tudok egy kedvező törlesztő részletet számolni. Ez még mindig ugye nagyon izgalmas, hogy benne tudok-e maradni. A körülbelül azt szokták mondani, hogy ez a 30-40%, amit lakhatásra fordít egy háztartás a jövedelméből, ez az, ami úgymond a a határérték, de nyilván ebben a rezsi is szerepel, tehát a lényeg az, hogy a nagy különbség abban van, hogy nem csak arról szól a történet, hogy a jövedelmemből tudom-e biztosítani a törlesztést, hanem hogy van-e olyan induló tőkém, és ugye a pályakezdőknél általában ez szokott lenni a legnagyobb kihívás, hogy van-e mondjuk a családban olyan megtakarítás, amiből tovább tudnak lépni.
Az elmúlt percekben az Otthon Centrum elemzési vezetőjét Csóki Tóth Gábort hallották. Zene, érdekesség, közlekedünk, fél nyolckor friss hírek.